Dani Tibor író, szép író, közírónak is szokták mondani, főleg ifjúsági műveket írt, illetve hát egy hosszú pályán keresztül szerkesztő is volt, noha végzettsége szerint jogász, rövid ideig a Kolozsvári Palocsai Kertnél tudományos titkárként dolgozott, és utána egy hosszú időszakon keresztül a romániai magyar könyvkiadásnak volt az egyik szorgos embere az ifjúsági könyvkiadónál, illetve utána Kolozsváron a Dacia könyvkiadó magyar tagozatánál dolgozott. Itt ez utóbbinál főleg tudományos, ismeretterjesztő típusú könyveket szerkesztett, adott ki. Egyébként a regényei között műfaji szempontból sokféle van, és téma szerint science fiction-t írt, történelmi regényt írt, krimit írt, írt különféle ilyen művelődéstörténeti munkákat is, és hát most ez a friss kötete, ez voltak éppen az emlékiratírás és a fikció közötti keskeny peremen egyensúlyozó kötet. Nekem elsősorban a nagyapám volt meghatározó embere, figurája gyermekkoromnak, rengeteg mindent mesélt, közelről követte a pályám alakulását, még a doktori disszertációm témáját is ő javasolta annak idején nekem, úgyhogy ilyen szempontból tudok rá elsősorban emlékezni.
Hogyan alakult a Tatárhágó erőtere című könyv története? Hogyan jött létre a most bemutatott kötet?
Ennek, mint minden könyvnek története van. Ő a második világháborúban fiatal katonaként, hadaprótként végigélt élményeit a 90-es években négy különböző pályázatra írta meg. Mind a négy pályázatot a Magyar Írószövetség és a Honvédelmi Minisztérium közös pályázatára írta. Ez volt az utolsó olyan időszak, amikor második világháborús veteránokat érdemes volt még, lehetett még arra ösztönözni, hogy az emlékeiket ilyen szövegben öntsék. Ő is ezekre a pályázatokra írtak. Ezeken a pályázatokon egyébként nyert is a munkáival, de az elképzelése az az volt, hogy ezek így egy kötetbe rendeződve jelenjenek majd meg. Az első kettő jelent meg belőle a 2000-es évek elején, a harmadik és negyedik rész az kéziratban, illetve hát gépiratban maradt, és ezt a négyet dolgoztam így össze így egy kötetbe, és adtam neki kötet címként azt a címet, amit egyébként már kezdetben ő maga is címnek szánt, vagyis a Tatárhágó előtere címet.
Mekkora munka volt összerakni ezt a négy könyvet, mekkora munka volt a szerkesztés, illetve hogyan szabad, vagy hogyan nem szabad családtagot szerkeszteni?
Azt, hogy szabad vagy nem szabad, az bennem is felmerült egyébként, hogy nyilván nincsenek ennek jogi korlátai, de hogy mennyire jó vagy nem jó az embernek ezt személyesen megélni. Nem volt nehéz munka olyan szempontból, hogy azért ez egy kicsiszolt, nyomdakész, sokszor átnézett szöveg volt. Annyit kellett tenni, hogy hát elsimítani a varratokat, összecsiszolni a négy részt, tehát ahol vannak átfedések, ismétlések, azokat kiszedni belőle, egy kicsit egységesíteni, tehát technikai szempontból nem volt nehéz. Annyi, hogy azért ez egy nagy szövegmennyiség, tehát egy ilyen 700 oldal volt, ami aztán olyan 500 köré csökkent, és a másik pedig az érzelmi bevonódása, nyilván egy olyan embernek a fiatalon megélt, sokszor traumatikus élményeivel kellett dolgoznom, akit én felnőtt emberként ismertem meg, nagyon szerettem, és akihez biológiai értelemben is szorosan kötődöm. Tudtam, hogy pontosan, amikor olvasok egy jelenetet, akkor voltak éppen az én létem is veszélyben volt, nem csak az ő élete.
Mennyire nehéz akkor esetenként visszaolvasni egyes történeteket, vagy mennyire kényelmetlen egy a családból származó közeli rokon történeteit részletesebben megismerni? Gondolok itt például arra, ami a bemutatón is elhangzott, hogy nagyapád hogy ment el divatos szóval élve csajozni.
Ez nagyon gyakori ebben az időszakban, hát ez semmilyen problémát nem okozott, már csak azért sem okozhatott, mert hogy ezek a történetek, ezek mind azelőtt játszódnak, mielőtt egyáltalán megismerte volna amúgy a nagymamámat, a feleségét, akivel 50 évet töltöttek el együtt, tehát inkább kedves volt valamilyen szempontból megismerni, vagy belelátni annak a nagyon fiatal embernek a világába, amit másképpen nem ismerhettem volna meg, mert nyilván azért nem az unokáknak szokták elmesélni, főleg nem a nagymama jelenlétét. De egyébként nagymamám végigkövette a megírás folyamatát, és mondhatni, ő volt az első lektora és hallgatója minden egyes epizódnak, és nagyon sokat a hölgyek közül személyesen is ismert, mert hát ez a generáció, főleg akik így a háborúba esetleg hadviselőként is belekeveredtek, vagy hát ugye a férjeik voltak katonák, azért nagyon összetartó, szoros barát kapcsolatokat ápoltak egy életen keresztül.
Mint irodalomtörténész, hogyan értékeled? Mennyire jó lenyomata a Tarhágó előtere című könyv a második világháború dokumentációjának mennyire mutatja be jól azokat az eseményeket, amik ott akkor lezajlottak.
Két szempontból is lehetne nézni, nyilván lehet nézni történészi szempontból. Történészi szempontból én nem lévén történész, el kell hinnem a szakembereknek, hogy az adatai az olyan 75%-os pontosságúak, tehát előfordul, hogy valakiről azt írja, hogy egy bizonyos helyen elesett, és ma már adatbázisokból kikutatható, hogy ott csak megsebesült, tehát ilyen szintű kis különbségek vannak. Ami irodalomtörténészként vagy irodalmárként izgalmas, az az a rész, hogy egy szárazabb, történethű keretbe, ami egy ilyen emlékirat lenne, aminek az volt a célja, és az a kimondott célja, hogy csak és kizárólag az igazat írja, azt az igazat, amit ő megélt, és ahogy ő látta. Ebbe hogyan tud benyúlni, beszüremkedni a fikció olyan elemekben, ami látványossá, tapinthatóvá, érzékelhetővé teszi azokat a jeleneteket. Itt tud az irodalom hozzátenni egyébként a történetiséghez, hogy valóban testközelbe hozza nekünk ezeket az élményeket.
Van olyan rész a könyvben, amit kiemelnél, ami meglátásod szerint valamelyest meghatározza ezt a kötetet?
Elsősorban az ilyen emberi interakciókat tartom nagyon izgalmasnak ebben a kötetben. Izgalmas lehet számunkra az is, hogy belelátunk egy másik korszak társas interakciós szokásaiba, hogyan kommunikálnak egymással, különösen egy háborús helyzetben hogyan kommunikálnak egymással az emberek, de szerintem szépek, tehát nem is, hogy szépek, sokszor torokszorítóak azok a helyzetek, amikbe így bele tud kerülni egy ember, és ahogy ezeket megjeleníti, hogy például életre szóló egyik legjobb barát úgy találkozik a fronton, hogy ő egy kis híradó részleg parancsnoka, az illető pedig egy munkaszolgálatos katona, akit oda vezényelnek árkotásni.
Zárjuk akkor azzal a beszélgetésünket, hogy a Tatárhágó az Ukrajnában van, napjainkban pedig ezen a területen, Ukrajnában háború zajlik. Vannak olyan szálak, amelyek a múltbeli háborút összekötik a jelennel? Vannak hasonlóságok?
Nyilván szándékolt hasonlóság nincs, mert hogy hát ez a 90-es években íródott, tehát akkor szerintem legvadabb rémálmában sem gondolta volna, hogy megint hadiszintér lehet az, ahol az általa megélt és általa leírt történetek játszódnak, de óhatatlanul van, tehát egy háborús ország, háború közelében élünk. Szerintem nem lehet a legutóbbi nagyobb itt történt harcokról úgy olvasni, hogy ne kötődjön ez valamelyest a valóságunkhoz. Ezért is tartottam nagyon fontosnak, hogy ez a könyv így megjelenjen, mert hasznos kicsit ember közelben belelátni, élmény közelben belelátni az eseményekben, és nem csak mint történetmondás, vagy mint történetírás ismerni száraz adatként.